Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Film.
Filmeken, könyveken és zenén keresztül ismerkedhetünk az észt kultúrával egészen március 26-áig, az észt hét keretében Budapesten. A Baltikum egyik csodaszép országának kultúrájába pillanthatunk be, a főváros különböző helyszínein. A program az Opus Jazz Clubban indul, egy három nemzetiségű trió koncertjével. Az energikus észt zongorista Kirke Kárja, a francia nagybőgős Etienne Renard és a német dobos Ludwig Wandinger alkotja a csapatot, akik a technikai lehetőségek kitágításán dolgoznak, miközben a szabad improvizáció és a kortárs zeneszerzés eszköztárát használják. Legfőbb inspirációs forrásaik között szerepelnek a régmúlt hátborzongató néma filmjei és az elromlott gépek. Idén a filmválogatás különösen sokszínű, történelmi krimi, önéletrajzi ihletésű regényen alapuló játékfilm, animált dokumentumfilm, tini vígjáték, és 2022 legjobb észt játékfilmje is helyet kapott a mozi programban. A művész mozi indít, a könyvadaptációs Melchior, a Patikárius című kosztümös krimivel március 23-án, mely a középkori Tallinnban játszódik, ahol a fiatal Melchior, aki még a halottakkal is tud beszélni, egy hős lovaggyilkosa után nyomoz. Másnap a Kino Café moziban vetítik az önéletrajzi ihletésű Az ifjú elvtársat, amely egy kisgyermek szemével sorsának alakulásán át idézi meg az 1950-es évek valóságát. A Szibériába elhurcolt anyanélkül maradt csonka család, apa és kislánya küzdelmeit és kalandjait. Március 25-én ugyancsak a Kino Caféban egyórás animációs blokk is helyet kap majd öt alkotással. Animált dokumentumfilm az európai temetkezési szokásokról. Animáció egy ugató lakásról, a ralimániás apáról és fiáról, tarlórépákról és a genetikai kódrendszerről. Ezt követi majd az Éjszaka gyermekei című pörgős tini vígjáték, a filmes program pedig másnap zárul 2022 legjobb észt játékfilmjével. A sivataga sínai félszigeten játszódik, ahol sem törvényt, sem embert nem tisztelnek. A kiküldetésben lévő nyugati újságírónőt foglyul ejtik, és a sivatagban rejtegetik. Ingrid beleszeret az őt elrabló palesztin férfiak egyikébe, ám a csapatfőnöke gyanút fog, és egyre veszélyesebbé válik.
Kiállítás.
Pozsonyban debütál a Határtalan Design kiállítás anyagából rendezett válogatás, írja Papagéno. A 19 éves múltra visszatekintő budapesti kiállítás és rendezvénysorozat első alkalommal látható a magyar fővároson kívül a pozsonyi Umelka galériában április 9-éig. A tárlaton összesen 15 ország 115 alkotójának munkái szerepelnek. Az intézményi háttér nélkül megvalósított projekt hatalmas fejlődésen ment keresztül, és már a régió egyik legjelentősebb design és összművészeti eseményévé vált. A projekt a műfajok és tematikák közötti átjárhatóságot állítja fókuszba. Neve a kezdeményezés nemzetköziségére, a régiós párbeszédre, az európai összetartozásra utal. A kiállítás változatos anyagában bútor, textil, forma, ékszertervezők, a 2022-ben megrendezett üveg nemzetközi éve programhoz kapcsolódóan üvegtervezők és üvegművészek tárgyai is helyet kapnak. Az ékszertervezőket bemutató szekcióban a feltörekvő tervezők mellett neves nemzetközi ékszerművészek is kiállítanak, és a magyar alkotók közül pedig a jelentős hazai és nemzetközi díjakat nyert itthon brand alapítói, Szalai Bálint és Király Adrián tárgyait, valamint Szigeti Szilvia textiltervező által több éve létrehozott Texhibition projekt eredményeit is láthatják az érdeklődők. A válogatás izgalmas szeletét jelentik azok a filmek, amelyek a 2021-ben tervezett és a Covid miatt meghiúsult pozsonyi és bécsi kiállítások helyett készültek el. A kiállítás alapító kurátorai Radnóti Tamás belső építész és Szigeti Szilvia Ferenci Noémi díjas textiltervező.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Nincs messze Soprontól, és sok a látnivaló. Balf. Ha van egy kis időnk több időt tölteni Sopronban és vonzás körzetében, akkor feltétlenül nézzük meg a környező Balfot, ahol gyógyfürdőt, ivókutat, angol parkot és egy vártemplomot is találunk a látnivalók között. Wolfs régi nevén Sankt Wolfgang, azaz Balf, mindössze 7 kilométerre fekszik Soprontól. Csodás kis község, remek borvidékkel, gyógyító fürdővízzel és szemet gyönyörködtető környezettel. Egy 1199-es oklevél Farkas néven említi. 1278-ban azonban már Wolf néven szerepel az írásokban. Balf története szinte a kezdetektől összefonódik Sopron város történelmével. Sopron polgárai a középkortól kezdték használni fürdésre az itteni gyógyvizeket. 1342-ben a falu egy részét megvásárolta a város, 1560-tól új fürdőépületeket emeltettek, és számos nemesi és főnemesi család felkereste a fürdőt. Gyógyvíz. A környék gyógyforrásait már a rómaiak is ismerték, Marcus Aurelius császársága idején fejlett fürdőélet volt már a településen. A balfi gyógyvizet a soproni polgárok is előszeretettel fogyasztották, sőt, 1342-ben meg is vásárolta a város Balfot. 1560-ban létrejött az első fürdőház, 30 évvel később már 8 fürdőépület működött itt. Csodatevő híre lett Balfnak, a 20. század elején elsőrangú fürdőhely volt. A kénes források vize hivatalosan is gyógyvíz, gyógyfürdőkórház is épült itt. A gyógyintézet mellett az angol parkban találjuk a Piéta szobrot, amely 1706-ban készült. A faragott kőemlék Krisztus kínvallatásainak eszközeit örökíti meg. A patakkal átszelt gyógyfürdőparkjában egy barokk fürdőkápolnát is találunk, amely 1773-ban épült, Szent József tiszteletére. A kápolna falképei a magyarországi barokk művészet kiemelkedő alkotásai. Gróf Aponyi Albert szobra a polgármesteri hivatal előtt áll. Ő vezette az első világháborút lezáró 1920-as párizsi békekonferencián résztvevő magyar küldöttséget, aki mellett ott volt gróf Bethlen István és gróf Teleki Pál is. Gróf Aponyi Albert Magyarország területi integritásának megőrzését szerette volna elérni. A népszavazásokra vonatkozó kérését azonban a győztes hatalmak elutasították. A Magyar Bizottság azonban nem fogadta el a békefeltételeket, és a területek átadásakor 1921-ben az osztrák csendőröket puskatűz fogadta Ágfalva és Pinka főtérségében, melyek kiterjedtek az átadásra ítélt területek egészére. A felkelők eltávolítása fejében népszavazást helyeztek kilátásba Sopronban és a környező 8 községben. Az 1921-es népszavazás eredményét pedig ismerjük. Sopron, Ágfalva, Sopronbánfalva, Fertőrákos, Harka, Fertőboz, Balf, Nagycenk és Kópháza nem szakadt el Magyarországtól. Szent Farkas vártemplom. A Szőlőhegyen Balf felett áll ez a középkori templom, melyet valószínűleg őrtoronyként is használtak. A templom a 15. században épült, berendezése a 19. század második feléből való. A templom mellett temetőt találunk, amelynek kerítését az 1600-as években erődszerűen lőrésekkel építették a török háború miatt, melynek egy része ma is látható. Szerb Antal emlékhely. A Szerb Antal emlékhely a Szent Farkas vártemplom kőkerítése mellett található. Balfot 1944-ben megszállták a német alakulatok, és a soproni járás egyik legnagyobb munkaszolgálatos táborát létesítették. 2000 foglyot tartottak itt, embertelen körülmények között. Ezen a helyen vesztette életét az irodalomtörténész és író Szerb Antal, illetve Sárközi György költő és Halász Gábor esztéta. A meggyilkolt zsidó munkaszolgálatosok emlékére emeltek itt szoboregyüttest, mely Kutas László szobrászművész és Winkler Barna építész tervei alapján készült. A temető domb oldalába süllyedő, emberalakot formázó márványlapok az erőltetett menetet szimbolizálják. Balfi ivókút. A Balfi ivókút nagyon jó szolgálatot tesz, ha kerékpárral járjuk be a vidéket. A zsolnai porcelánmanufaktúrában készült ivókút vize gazdag lítiumban, kálciumban és magnéziumban, és segíti a gyomorműködést, a csontépítést, a sejtek regenerálódását, valamint az idegrendszeri stabilitás megőrzését. Ennek megfelelően vizének jellegzetes illata már a kúthoz közeledve érződik.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
A simaság esztétikuma érzésteleníti a tapasztalatot és elerőtleníti a tudatot. A művészet nem tud megsebezni, hiába ez a lényege. A képzeletet a mindent láttatás, a rémületet az élvezet helyettesíti, miközben műveink és tetteink behálózva üres adatokként áramlanak. Erről olvashatunk Byung-Chul Han esszékötetében, amelynek címe A szép megmentése. A dél-koreai születésű német filozófus a szépség megrázóbb formáihoz irányítaná vissza a mai koremberét. A kiégés társadalma és a pszichopolitika című kötetéről már beszélgettünk itt a könyvben utazomban Déri Ákossal, a Tipotex kiadó filozófiai sorozat szerkesztőjével. Most akkor ezt a könyvet próbáljuk megfejteni.
Követi a korábbi magyarul, meg egyébként az utóbbi időben is megjelent köteteinek a szerkezetét, hogy próbál a jelenkorra valamilyen filozófiai reflexiót adni, és itt most éppen a szépség és igazából szerintem helyesen a mindennapok esztétikájával kapcsolatban fogalmazza meg az aggályait. Történetesen az, hogy hát a jelenkori neoliberális világrendszerben a szépség az óriási kultusznak örvend, miközben teljesen elvesztette azt a fajta transzcendenciáját, amit korábban neki tulajdonította a filozófia, meg az eszmetörténet, és a fogyasztás egyik aspektusává aljasodott, vagy egy teljesen ingerszerű, csupán az érzékekre ható zsigeri dologgá vált, alacsonyodott, és hát ezt veti össze, vagy ezt állítja szembe a klasszikus esztétikai hagyomány képviselőjének szépség fogalmaival igazából. Ami szerintem sok esetben olyan szempontból hibázik, hogy itt a művészetet keverik össze a hétköznapok világával, amiben egyébként, tehát hogy magával, a kritikával egyetért az ember, csak azok a dolgok, amiket ő szembeállít ezzel a jelenkori krízissel, az szerintem sok esetben nem állja meg a helyét.
Szóba jön itt a természet szépsége, ugye a klasszikus műalkotások szépsége, a művészet maga, és a hétköznapi szépség, amit annak nevezünk, és hát ugye sok szó esik a digitális világról, a pillanat szépségéről, vagy legalábbis amit a mai kor embere gondol erről, és ez tényleg furcsa, hogy valójában mi a problémája.
Lehet vele vitatkozni. Tehát ugye a simasága központi fogalma ennek a kötetnek, amit a jelen kézjegyeként apostrofál a kötet elején, ha jól emlékszem, és ez egy erős fogalom, tehát nagyon jól körülírja tényleg a mai köznapi értelemben vett szép, legfontosabb vonását, hogy tényleg lekerekített legyen.
Ne legyen érdes, ne legyen csúf, ne legyen fájdalmas, amilyen egyébként szerinte a klasszikus szépség, ugye, hogy megrázó.
Igen. Hát igen, és ez így is van, tehát hogy ebben nem tudunk nem egyet érteni.
De ő azt mondja, hogy ez egy steril szépség, amit ma a digitális világnak köszönhetően szépnek látunk. Ami mögött nincs mély tartalom, azt mondja, hogy egy közvetlen inger, és hogy nem ilyen lassan beszivárgó, ami a dolga egyébként a művészetnek, hogy a tudatunkba egy lassan beszivárogjon, hanem ez egy pillanat az egész, ha jól értem.
Igen. Hát ugye tényleg egy ilyen eszmetörténeti kisokosként is lehet venni ezt a kötetet, tehát én már így elképzeltem, hogyha tartanék bevezetés az esztétika történetbe, akkor ez lehetne egy ajánlott olvasmány, mert abszolút tényleg tételesen végigveszi így a szépségszenséges, ilyen klasszikus, nagyon sommásan, de azért végigveszi ezeket a fontosabb szerzőket, de valóban ez a szépségnek a megrendítése, az a nyugtalanító vonása, az, hogy értelmezésre készített, az, hogy nem adja magát, az, hogy reflexióba von, az, hogy gondolkodásra készített, az, hogy távolságot kíván a nézőtől, az, hogy nem magamtól értem meg feltétlenül, tehát hogy nem adja magát. Igen, hát a hermeneutika igazából hát egy viszonylag régóta tartó filozófiai hagyomány, hát az nagyjából erre fut ki, és valóban ez a hétköznapi értelemben vett, nem tudom, iparművészeti szépsége, vagy nem is tudom minek nevezett, hogy tényleg az autók, vagy a ruhák, vagy a telefonok, igen, hasznosság, a jó minőség, az, hogy sima, az, hogy fényes, az, hogy csillog, ezek valóban a jelenkor, hogy mondjam, hétköznapi esztétikájának fő jellemzői. Ugyanakkor ez a fajta tényleg ilyen közízlés, az ugye hétköznapi tárgyainkat tekintve mondjuk szerintem 200 évvel ezelőtt sem volt egy mérvadó szempont, tehát hogy ezzel lehet vitatkozni.
Azt jól értettem, hogy hán az erotikát, mint a befogadás élményét, tehát valami széppel való találkozás élményét is fölhozza, meg úgy is, hogy az erotikát szembeállítja a napjaink pornográfiájával, tehát sokkal közönségesebb, amit látunk, sokkal kevésbé rejtett, kevésbé izgalmas, hogy így is?
Szerintem ezt abszolút jól értette, de meg hát ugye Bataille, meg Botho Strauss kapcsán jönnek föl ezek. Ugye van egy nagyon jó kis Botho Strauss idézet, azt keresem most itt a könyvben, hogy ahogy ott ugye valami interjút idéz, hogy miért hagyta abba a színházat.
Jó, igen.
És akkor itt van, igen, és akkor mondja, hogy hát azért, mert hogy már csak a dolgok pornográf oldalát teszik közszemlére a színházban, és az erotikus szerző abban különbözik a pornográftól, hogy közvetve és kerülő úton közelít. Tehát ez abszolút így ugyanaz a szembeállítás, mint akár mint a tudás az információval, akár ugye a szépség ezzel a simassággal, ez is egyfajta ilyen értékeltetésre, vagy így az állításának a részletezésére használt fogalom szerintem nincsen annyira kibontva, mint amennyire lehetne. Valóban ez a pornografikusság, ez is az inger szintű lét. Tehát hogy az erotika az ugye egy mélyen intellektuális folyamat, valami olyan dolog, ami elsősorban az értelmünkre, vagy az értelmünkön keresztül az érzékeinkre hat, míg a pornográf az abszolút tényleg ez egy testi dolog, tehát hogy a citromtól összegyűlik a nyál az ember szájában körülbelül, tehát hogy tényleg egy ilyen reflex, és az erotika az ettől nagyon különbözik.
Azon gondolkodtam, hogy ami az előző két magyarul megjelent köteténél hihetetlen nagy előny volt, ez a sűrítés vagy töménység. Most egy picit talán hátránya volt a könyvnek. Néha csak elindít egy gondolatot, és olyan jó lett volna még ebben.
Egyébként van neki még ilyen esztétikai tárgyú könyve, ami még egyelőre nem jelent meg magyarul, tehát hogy őt azért foglalkoztatja ez a téma, de itt, amik így felmerülnek, tehát akár a selfie esztétikája, tehát hogy ez egy marha fontos kérdés, és nagyon érdekes téma.
Azt írja, hogy a selfie üres, kifejezéstelen arc, a selfie mánia az én belső ürességére mutat rá. Erről is olvastam volna konkrétan egy fejezetet.
Lehetett volna. Igen, itt néha az az érzése az embernek, hogy úgy két könyvet akart írni egyszerre. Ezek a témák azért érdemelnek még figyelmet, és mondom, még várható tőle hasonló tematikájú szöveg.
Déri Ákossal beszélgettünk Biung Chul Han a Szép megmentése című könyvéről, ami a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.